Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 33. fejezet 14. versétől a 23. versig a következőképpen. Az Úr így felelt: megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt egy hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk mindannyian, hogy vízkereszt ünnepe, más néven Epifánia ünnepe, a megjelenés ünnepe, és éppen ezért beszéltünk az elmúlt alkalommal Isten dicsőségéről, és láthattuk azt, hogy az ember egészen másképpen gondolkodik, a saját dicsőségét keresi, a saját sikerét, saját kívánságait keresi. És az emberi dicsőség keresése agressziót szül, hiszen nyilvánvalóan jön elő az emberekben az, hogy hát miért nem én vagyok az, aki dicséretre méltó, és miért éppen a másik. Vagy pedig gyógyíthatatlan traumákat okoz az emberi dicsőség keresése, hajszolása. Isten dicsősége azonban gyógyít, ha neki adjuk a dicsőséget. A mai vasárnap pedig Isten akarata a témája. Bár látjuk azt, hogy nagyon szorosan összefügg Isten dicsőségével, hiszen míg a felolvasott szakaszban Isten akarata kifejezés nem is kerül elő, de a dicsőség kifejezés bizony többször is. Isten akarata kerül mégis elő az ágendánkban, előírt témaként, ami általában úgy szokott előkerülni, hogy milyen akaratnak, Isten milyen akaratának kell alávetni a mi akaratunkat. Nem véletlen, hogy arra gondolunk mindjárt, hogy hát legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát, hogy Isten akarata legyen az elsődleges a számunkra, és ennek vessük alá a sajátunkat. Itt most mégis a mai történetben más szempontból kerül elő Isten akarata. Nem a mi akaratunk van a középpontban, mint hogyha azon múlna minden, hanem az Isten akarata, hiszen ettől függ az életünk. Mózes ezt így fejezi ki, hogyha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vezess tovább bennünket. Akkor minek is mennénk tovább egy tapottat is ebben az életben? Akkor minek is dobogna tovább még egyet is a szívünk? Ha te nem jössz velünk, nincs értelme az életnek. Egészen konkrétan ezt jelenti. Nincs értelme ahhoz, annak sem, hogy tovább egy fejszevágást, egy kapavágást tegyünk, ha te nem vagy velünk. Az egész mit sem ér. Az emberek, a nép kimutatta az akaratát. Hogyha elolvassuk a megelőző mondatokat, akkor mindjárt szembe találkozunk azzal, hogy ekkor szakít az ember az Istennel. És arra kérik a velük maradt Áront, hogy míg Mózes távol van, addig csináljanak egy bálványistent, öntsenek egy aranyborjút az aranyékszerekből. A láthatatlan Istent fel akarják cserélni egy látható, tapintható, kézzel fogható, emberkéz alkotta Istennel. Szokták mondani a történészek is, hogy ó, hát az emberek ugye találták ki a vallást, az Istent, mert hát olyan megmagyarázhatatlan dolgokat tapasztalt az ősember, amikre nem volt más felelet. Igen, van olyan, hogy az ember maga gyárt Istent. Ilyen is van. Na, itt gyártják az Istent. És ennek az aranyborjúnak tulajdonítják azt, hogy kiszabadultak Egyiptomból. Készek voltak másnak tulajdonítani a szabadulást, nem az egy igaz Istennek. Készek voltak a dicsőséget az aranynak adni. Ugyanúgy, ahogy mi is készek vagyunk nagyon sokszor azt mondani, hogy igen, a tanulmányi eredményeinkért, a teljesítményünkért, anyagi előrelépésünk, minden ennek köszönhető az életünkben. Vagyis bizony a dicsőséget nagyon gyakran adjuk kézzel fogható bálványoknak. Na ez az ember akarata. Az ember akarata, hogy leszakadjon az Istenről. És bizony, hogyha a fiaink és a lányaink tudnák azt, hogy ezzel milyen átkot vonnak magukra, mind itt lennének a templomban. Mind itt lennének. De az átkot azt látjuk. Sajnos azt látjuk. Az áldást már kevésbé. Mózes, aki viszont nagyon jól tudja, hogy mi a tét, odafordul Istenhez, és arra kíváncsi, hogy mi az ő akarata. Azt tudja, hogy a népnek mi az akarata. Azt tudja, hogy mi a demokrácia. De arra kíváncsi, hogy mi az Isten akarata. Ő tervezi azt, hogy vele megy a néppel. Mit tervez velünk? Ez a kérdés. És az a kérdés, hogy mi lesz a következménye annak, hogy mi a dicsőséget nem neki adjuk, nem neki köszönjük meg. Hát evangélikus püspökeink is csak úgy kapkodják olykor a fejüket, így mondták, azért mondom ezt így, Ferenc pápának a kijelentései kapcsán, mert olyan friss, és olyan üde, és olyan biblikus a mostani pápa, hogy azt mondják, hogy hát ezt nekünk kellett volna kijelenteni. Nekünk, evangélikusoknak. Sok-sok kijelentésre mondják ezt, és igazuk van. Hát ugye legutóbb ugye ezekkel a szörnyű ugye, Párizs vérengzésekkel kapcsolatban mondta Ferenc pápa, hogy hát álljon meg a menet, hát aki anyázza a másikat. Szidja a másik édesanyát. Hát az számíthat arra, hogy pofon vágják. Magyarul nem kell provokálni. Nem szabad ezt tenni. Nagyon egyszerű szavak, mindenki érti, világos. A kérdés az, hogy most, amikor mi az Isten provokáljuk azzal, hogy nem neki adjuk a dicsőséget, akkor mit tesz az Isten? Mert azt, hogy a terroristák mit csinálnak, azt tudjuk. De hogy mit tesz az Isten, amikor provokáljuk őt? És ez a megdöbbentő. Veletek megyek. Azt mondja, ezt is megteszem a te kedvedért, mert megnyerted jó indulatomat. Veletek megyek. Vagyis az az Isten akarata, hogy ne szakadjon meg a kapcsolatunk. Fiaink, lányaink, unokáink azt mondják, hogy meg akarjuk szakítani a kapcsolatot az Istennel. Ez egy akarat. Elég erős és kemény. Az Istennek is ez az akarata. Akarom mondani, kemény és erős. Az, hogy veletek megyek mégis. Mégis veletek megyek. Az az akarata, hogy ne szakadjon meg a kapcsolatunk. Hozzáteszem azt, hogy mi emberek azt hiszem, hogy sokszor észszerűen és jogosan meg szoktuk szakítani az egyoldalú kapcsolatokat. Biztos tapasztalta már más is, hogy ha valaki egyoldalúan kezdeményezi mindig éveken, évtizedeken keresztül a kapcsolatot a hozzátartozókkal, rokonokkal, előbb-utóbb belefárad az ember. Különösen akkor veszik észre az emberek magukat, hogy szabad-e ezt tovább csinálni, amikor mondjuk egy gyermekük születik, és nem látogatták meg, még a gyerekre sem kíváncsiak. De ugyanakkor elvárják, amikor ott születik gyermek, hogy ő viszont menjen, és azt mondja, na, ebből elég. Hát azért van önbecsülésem is. Szóval az egyoldalú kapcsolatokat egy idő után az ember leépíti. És ez a megrendítő, hogy Isten nem. Bizony, evangélikus testvéreink azt választották, hogy nem akarnak menni az Istennel, mint ahogyan itt ebben a történetben is látjuk, ez nem egy új dolog. Ezek évezredes hagyományok, ezek már sajnos. Nem akarnak vele menni, de az Istennek az az akarata, hogy ne szakadjon meg ez a kapcsolat. Az az akarata az Istennek, kicsit furcsa lesz, hogy ne az ő akarata legyen meg. Hogy ne az legyen, hogy az átkok fogják tönkretenni végképp ezeknek az embereknek az életét. Hanem azt akarja, hogy a megváltás menjen végbe. Honnan tudjuk azt, hogy az ő orcája velünk jön? Honnan tudjuk azt, hogy ő szól hozzánk? Hiszen sohasem hallottam még a fülemmel az ő szavát. De nagyon sokszor tapasztaltam már, hogy úgy szólt hozzám az Úr, hogy biztosan tudtam, hogy ő volt az, és ez megkérdőjelezhetetlen volt a számomra. Hát ilyen volt a tegnap nap is. Tegnap délelőtt a Kistarcsai kórházban kellett helyettesítenem az istentiszteletet. Hát ezek mindig ilyen nagyon pici létszámú alkalmak. Ebben az esetben egy nagytarcsai család volt, és egy nyugdíjas sebészorvos. És én elmondtam úgy a mondani valómat, ahogyan szerettem volna. Énekeltünk egy éneket, és aztán megkérdezte ez a sebész orvos, hogy elmondhat-e egy verset, amit karácsonyra írt. Hát azt mondja, igaz, hogy elkésett vele, de hát, hogyha elmondhatja, és akkor elmondta. És valami megrendítő volt, amit ő abban a versben megfogalmazott és elmondott. Teljesen összefüggésben volt még az az énekkel is, amit énekeltünk. Mondtam neki, hogy hát a Szentlélek szokott így szervezni. Nagyon megérintett bennünket. És akkor kérdezte, hogy esetleg, ha van még egy percünk, még egy verset. Mert ő 16 évvel ezelőtt gyógyult ki harmadjára a rákból. És írt egy verset ennek nyomán. Hát ez, ha lehet, még megrendítőbb volt. És nagyon bátorító volt a betegek számára. Az a bizonyságtétel, az a reménység, ami abból a versből szólalt meg. Hát például ez egy ilyen dolog. Isten dicsősége. Isten arca ott megy velünk. Csodálatos dolog. Ezeket a dolgokat átélni. Vagy az is ilyen volt, voltunk néhányan a zsidók Jézusért szervezésében este egy előadáson, ahol hát beszámolt arról egy volt náci SS tisztnek a fia, hogy elmebeteggé vált lényegében, és amikor Jézus befogadta, akkor azok a sötét indulatok, amelyek gyilkolásra késztették volna, pedig ő csak a fia volt ennek a náci SS tisztnek, amely hát neki az volt a feladata, hogy azokat a katonákat képezze ki, akik a zsidóknak a likvidálását végezték. Borzasztó egy lelki örökség. Nem csoda, hogy elmebeteg lett. Amikor Jézus befogadta, akkor ezek a sötét indulatok, hogy ő gyilkolni akar, eltűntek, szabadult. Vagy ott volt egy holokauszt túlélő, aki pedig bizonyságot tett arról, hogy hiába próbálunk mi magunk változni, hiába próbáljuk másokra kenni a problémákat, és másokat okolni, a szüleinket okolni, meg a körülményeket okolni, meg a kormányt okolni. Az okolással, a panaszkodással nem megyünk semmire. Nekünk kell változni. És azt mondta, hogy csak Jesua tud megváltoztatni bennünket. Csak az Úr Jézus tud megváltoztatni bennünket. A kérdés tehát már nem az, hogy az Isten velünk jön-e. A kérdés inkább az, hogy akarok-e én az Istennel menni. Nagyon érdekes az a kifejezés, amit használ itt Mózes, hogy a hátát láthatjuk csak, sohasem láthatjuk az arcát. Ami azt jelenti, hogy soha nem ismerhetjük meg eléggé. Így fejeztem ki magam a tegnapi nagyifjúsági bibliórán, hogy mindig lesz mit megismerni belőle. 20 év múlva is, 50 év múlva is, addig, amíg ezen a földön vagyunk, mindig lesz mit megismernünk az Istenből. Hát egy ilyen új felismerés volt, egy új érdekes dolog, amiről beszélgettünk ezen a bibliórán, hogy az Isten lényege az a viszony, hiszen ő az Atya, Fiú, Szentlélek. És arról beszél Jézus, hogy ő az, hogy az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van. Tehát egy szeretett viszonyban, szeretett kapcsolatban van az Atyával. Ez a legmélyebb, ősi metaforája a legintimebb kapcsolatnak, az, hogy az Atya kebelén van. Aztán azt is mondja Jézus, hogy a Szentlélek majd, amikor eljön, akkor a fiút fogja dicsőíteni azzal, hogy abból merít, amit a fiú mondott. Vagyis a Szentlélek dicséri, dicsőíti Jézust. És aztán szintén Jézus mondja a főpapi imádságban, hogy ő megdicsőítette az Atyát azáltal, hogy végengedelmeskedett. És most, Atyám, te dicsőítsd meg a fiút. Vagyis kölcsönösen egymást dicsőítik, dicsérik, és ennek a dinamizmusnak a következménye az, hogy megismerhetjük, hogy milyen a Szent Háromság egyik az Isten, milyen a közöttük levő kölcsönös szeretet, és ebből tanulhatjuk a szeretetet. Valami csodálatos dolog, ami kialakul, ami van, ami ott létezik az Istenben. És hogy ők állandóan a másiknak adnak dicsőséget, és így az öröm és a szeretet örök. És ugyanez nyilvánul meg a mi viszonyainkban, hogyha a Szent Háromság egyik az Isten tölti be. Az én központúság az egy statikus dolog, mindig én akarok kapni, mindig engem dicsérjenek, engem dicsőítsenek, minél több embert akarok magam köré gyűjteni, akik elismernek. Viszont ez az én központúság tönkretesz. Egyszer csak el fog fogyni a szeretet, egyszer csak el fog fogyni az öröm. Hogyha a mi viszonyainkat is, ez a kölcsönös, egymást dicsérő, egymás szeretetét kifejező dolgok valósulnak meg, akkor fogunk a Szent Háromság egyik az Istenben élni. Azt mondja a mai igénk, hogy Isten döntött felőlünk, velünk jön. Az a feladatunk, hogy döntsünk mi is. Mellette az az akarata, hogy eljuss az ígéret földjére, és csak úgy jutsz el az ígéret földjére, a mennyek országába, hogyha mellette döntesz. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy te benned nyilvánult meg leginkább az Isten döntése. Köszönjük neked, hogy abban a drámában, ami ott a Gecsemáné kertjében zajlott, hogy mi a te akaratod, hogy mi az Atya akarata. Ebben a drámában mutatkozott meg az, hogy Isten úgy döntött, azt akarja, hogy ne az akarattal valósuljon meg, hanem a te halálod által a mi megmentésünk. Úrunk, segíts bennünket, hogyha ilyen dráma zajlott a te szívedben, lelkedben, hogy ez a dráma tovább folytatódjék bennünk, és mi is le tudjunk mondani a saját önző, énközpontú akaratunkról, hogy bekapcsolódjunk a te szeretetednek, kegyelmednek a dinamizmusába, hogy megújuljon a mi életünk azáltal, hogy a te vezetésedre bízzuk magunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy megismerhettük, hogy egy picikét közelebb kerülhettünk a te akaratod megismeréséhez. Urunk, segíts letenni a saját akaratunkat, amelyet nagyon jól ismerünk, és romlásba visz. Segíts, Urunk, hogy Epifánia ünnepkörében megjelenjen a mi szívünkben, a mi családunkban is a te dicsőséged. Amen.